picit átugrunk 2025-be, ugyanis Budapest első 2025-ös fesztiváljáról fogunk beszélgetni, a Bedroom Fesztiválról, ami január 10-én és 11-én lesz. Akik itt vannak velem, Kramer Kira, Vida Boldizsár és Bihari Balázs, szevasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!
Hello!
Ez olyan, mint hogy a Covid-ban született volna meg ez az ötlet. Akkor történtek ezek a bedroom sessionök, tudod, ilyen kis live sessionök a saját hálószobájukban a zenészeknek, és hogy valami ilyesmi hangulatot fog a Bedroom Fesztivál is képviselni, ha jól értem. Beszéljünk majd a fellépőkről is persze, de első körben arról, hogy mit üzen a Bedroom Fesztivál.
Igazából első körben szerettünk volna készíteni egy téli fesztivált, mert azt hittük, hogy ez egy hatalmas piacirés, aztán rájöttünk, hogy nem, tehát hogy ilyenek léteznek már. És akkor abból átformálva jött az, hogy oké, télen, csináljunk valamit télen, fesztivál az már van, klubfesztivál, talán kevesebb volt még akkor, amikor ezt így kitaláltuk, és ahhoz köthetően jött akkor, hogy legyen bedroom, hogy ha benti tér, akkor mi az, ami otthonos tud lenni? Hát egy hálószoba. Nagyjából így.
És meg fogjátok építeni konkrétan egy ilyen hálószobának a turbinát?
Igen.
Az hogy fog kinézni? Mint egy hálószoba.
Köszönjük
szépen. Na, bővebben ez hogy kell elképzelni?
Kicsit azt szerettük volna, hogy olyan legyen a hangulat, hogy a zenészek így egyé váljanak valamennyire a közönséggel, szóval középen lesz a színpad, a zenészeket kanapék, babzsákok, mindenféle ilyen hálószobai kellékek fogják körülvenni, így majd táncolni is lehet, de ha valaki így pihenve akar nézni a koncert, akkor ülve is le tud ülni valamelyik közben, és a zenészek ott lesznek a közönség közepén.
Kicsit ilyen MVM Domini. Nem?
Nem.
Hát ott is középen szoktak lenni mostanában a zenészek.
Igen, de valamennyire pont annak az ellentétje, mert ott ki vannak emelve ugye a fellépők, itt pedig azt szeretnék, hogy valamennyire így a közegnek a részeiként.
Oké, mit ad ez a zenésznek?
Hát a zenésznek szerintem adja azt, hogy a saját súlyát, a saját produkcióját kipróbálhatja egy olyan térben, amiben még nem próbálhatta esetleg, vagy kipróbálhatod ezt szólóban. Közelebb kerülhet a saját közönségéhez, a kisebb fellépők pedig mások közönségéhez, és úgy tudnak együtt mozogni a közönségével, hogy ott vannak középen, hogy ismerik az arcokat, jobban megismeredik az arcokat.
Meg egyébként szerintem ebben az arénás időszakban tök fontos az, hogy visszamenjünk picit a klubokba, és hogy közelebb legyünk egymáshoz, mert az nagyon széttaszít minket, és az, hogy egy ilyen környezetbe behelyezzük őket és magunkat is, az meg picit összehoz, és ez szerintem fontos.
Na, örülök, hogy megérkeztünk, szóval, hogy ma már az a trend, hogy az a menő, hogyha egy zenekar eljut minimum a Pap Lászlóig, most ugye az Azaria Puskás után most már az MVM Dóm, korábban a park, megtöltünk egy 10 000-es parkot, akkor vagyunk igazán fönn a térképen. Nyilván most túlzok, tehát hogy ez nem igaz, mert vannak a mai underground rapperek, zenészek, szóval akik nem fognak akarni az MVM Dómban föllépni. De hogy ez egy trend, azért az arénázás, ez nagyon ott van most, és érdekel, hogy ez hogyan tud ellene menni, ha ellene kell menni? Szóval ezt a trendet, ez most meg fogja bontani, vagy ad valami más perspektívát, ami lehet, hogy egy újabb trendet szül, ezzel az olló is kinyílhat, közönség és közönség között, szóval ti mit predesztináltok?
Én egy kicsit másképp fogalmaznék, szerintem inkább az van, hogy megtörténnek dolgok ezekkel a produkciókkal. Tehát az, hogy bekerülnek egy ilyen közegbe, mert akkora nagy igény van rájuk. Nagyon sok esetben ugye túl gyorsan is történnek velük dolgok, és ez egyébként tök jó, hogy ezek az előadók sokszor fel is ismerik azt, hogy velük ezek bizony gyorsan történnek. Mit tudom én, például a Pogány Induló többször elmondta, hogy számára ez egy igen nagy nyomás és megterhelő, és hogy valószínűleg ez nem normális, hogy ilyen gyorsan történnek meg vele ezek az események. Viszont nyilván ezt a közönség igényt ki kell szolgálni. Másfelől meg hogyha olyan teret kapnak azok az előadók, akik igenis szükségük van arra, hogy egy intimebb közegben megkapják a közvetlen visszajelzéseket, azoknak minél több terepet kell biztosítani. És most egyébként mondanék egy pár példát, ami egyébként hasonló koncepció lehet mondjuk a tiétekhez, Például a Szófár sorozat, ami ez ugye ezek a titkos bulik, hogy igazából nem hirdetik meg, hogy kilép fel az adott helyszínen, csak az időpontot adják meg, és akkor van egy kávéház, vagy egy lakás, vagy egy bármi. Ugye ez a világ különböző pontjain működik, Budapesten is van, meg Debrecenben is. Ez például egy ilyen alkalom, vagy akár a Tiny Desk sorozat a YouTube-on, ahol ugye most legutóbb Billie Eilish mutatkozott éppen be, és azért Billie Eilishről nem lehet azt elmondani, hogy egy feltörekvő zenész lenne.
Jó, hát a Tiny Desk-ben volt Sting is.
Minden, tehát hogy minden van ott gyakorlatilag, de az is gyakorlatilag egy ilyen intim közeget próbál gyakorlatilag lemodellezni.
Igen, és akkor erre, hogy gyorsan rácsatlakozzak egy mondat erejéig, hogy szerintem tök fontos az, hogy ne csak kicsi emberekben gondolkozunk, vagy azokban, akik feltörekvők, mert a nagyoknak is ugyanúgy szükségük van arra, hogy visszakerüljenek ebbe az intim közegbe, mert a nap végén... Igen, a nap végén mindenkinek ez a fontos, hogy valahol így otthon érezze magát egy kicsit.
Kicsit terápiás jellegűnek hat. Az, hogy ezek a zenészek, énekesek visszakerülnek ebbe. Itt mondtad az előbb, Balázs, hogy vannak, ahol nem is hirdetik meg, hogy milyen fellépők lesznek. Az mondjuk pont arra jó, hogy megismerj nézőként olyan zenészeket, akiket egyébként, akiknek nem mennél el valamiért a koncertjére. Szóval hogy ez valahol így tágítja a nézőpontot a néző oldaláról, de a zenész oldaláról meg valami teljesen más reakció fog jönni. Itt nem erről van szó, mert hogy itt van egy headline, szóval itt látjuk, hogy kik fognak fellépni. Értem, hogy ezt adja akkor a zenésznek, de mit ad a közönségnek egy ilyen közeli, intim légkör? Ugye régen az volt, hogy szerettek a zenészek, vagy szerettek az előadók egy picit ilyen, picit távolabb maradni a közönségüktől, szerettek misztikusak maradni. Ez mindent elvesz abból az érából. Szóval, hogy ami most történik, az pont az, hogy én veletek vagyok, én közületek vagyok egy, ez jót tesz szerintetek minden szempontból? Ez a fajta közeledés és közelség?
Szerintem egyébként a jelenlegi állás szerint más nem is működik. Tehát, hogy annyira kint van mindenkinek az élete, tehát, hogy simán lecsekkolhatod őt a social médián, és mindent megtudsz róla.
Hát, hogy föltesz magáról mindent. Most az, hogy milyen rántottát csinált reggelire, ez, érted, hol érdekel? Valakit érdekel?
Nagyon sok embert.
Igen.
Tehát, hogy most szerintem ez mozgatja a világot. Tehát, hogy valamennyivel muszáj, hogy közelebb kerüljenek ők is, és beleolvadjanak. És az embereknek szerintem mindig szimpatikus az, hogyha nem felejtik el mondjuk a nagyobb nevek, hogy honnan jöttek. Uh-huh. Ez mindig egy plusz pont szerintem mindenkinek.
Uh-huh. Igen, meg én azért, tehát, hogy ezzel tökre egyetértek, és az van, hogy szerintem az emberekben valamennyire kezd lebomlani ez az ilyen toxikus rockstar kultusz, hogy akkor ő a kiemelt ember, aki mindent tud, aki csak felszóból mond valamit, és arról mi akkor mindenről beszél, és már elkezdett az, hogy itt emberek állnak a színpadon, akik szeretnek zenélni, és emberek állnak a nézőtön, akik szeretnek zenét hallgatni, és szerintem ennél nem kell több ahhoz, hogy megtörténjen egy jó koncert.
Egyébként ez nem azt adja, nem azt a hamis érzetet adja, hogy én ma még a nézőtéren vagyok, de holnap már állhatok ott ugyanúgy, mert hogy ő egy közülünk.
Hát egyébként adhatja az, de ez nem feltétlenül lehet hamis, tehát hogy most a legtöbb
nem csak ez ugye, ugye az tehát ne ringassunk magunkat abba az illúzióba, hogy bárki bármire képes. Persze ez tök jó, és ezt kapjuk mindenhol, tehát az individualista világnak ez a fő üzenete, hogy bármire képes vagy, bármit elérhetsz, meg tudod csinálni, ami tök jó, pozitív, meg minden.
Bocsánat, de nem, tehát hogy szerintem, vagy én annyira nem hiszek mondjuk az ilyen Isten adta tehetségben, meg ilyenek, tehát hogy igen, bárki bármire képes olyan szempontból, hogyha meg akarja csinálni, és van egy víziója, és azt jól kitalálta, és sokat gondolkodott rajta, akkor meg tudja csinálni, és hogy ez nem arról szól, hogy te olyannak születtél, és olyan menő vagy alapból, mint amilyen menő vagy, és ezt valamennyire mondani akarjuk, hogy ez...
Meg egyébként ez nagyon hamar kibukik, hogyha valakinek ez nem annyira az erőssége. Szóval lehet, hogy a látszat az, hogy ezt nagyon egyszerű megcsinálni, és tényleg akár 2 hónap alatt valaki be tud úgy futni, hogy egy kis színpadon álljon, de emögött nagyon kemény munka van. Szóval ez nem annyiból áll, hogy kiállok egy mikrofonnal, és akkor ott vagyok. Tehát ez sokkal keményebb munka.
Ti a majdnem híres rocksuliból, ahonnan Balázs jön, mi a kapcsolat? Ezt most meséljétek már el, mert azt ígértétek adás előtt, hogy erről lesz szó, hogy ugye van a majdnem híres rocksuli, Kira és Boldi Zsárti tanítványai vagytok ugye a Balázsnak. Mi a kapcsolat?
Könnyű zenei menedzsmentet tanulunk mindketten, és osztálytársak vagyunk.
Nagyjából ez úgy néz ki, hogy az egyéves képzés során a második fél évben minden egyes hallgatónak projektmunkákat kell, egy bizonyos projektmunkát kell elvégezni. Van egy projektidőszak, ami hát nagyjából egy ilyen bő egy hónapos időtartam, és ez alatt egy elméleti, vagy akár gyakorlatban is megvalósítható projektet kell csapatmunkában kidolgozni. És akkor ezek általában ilyen 4-5 fős csapatok, így a 25 fős társaságból, minden csapat kap egy-egy mentort, és akkor van, ki kell dolgozniuk ezeket a feladatokat, amelyeket aztán prezentálnak a többiek előtt, meg nyilván itt az oktatók előtt, és akkor ízekre szedjük, aztán szételemezzük, levonjuk belőle a tanulságot, és hát nem feltétlenül olyan projektet kell létrehozni, ami mondjuk sikeres vagy megvalósítható, tehát ez egy, gyakorlatilag egy ilyen kockázatelemzés. De pont ez van a zeneiparban, hogy gyakorlatilag mindent élőben tesztelsz, és ez pont egy olyan ilyen inkubátor lehetőség, ahol lemodellezheted a dolgokat. Az egy másik kérdés, hogy most ez a projekt így élesbe fordul. Tehát ez eredetileg egy elméleti projektnek indul, de az egyik régi-régi volt hallgatónk, Facsádi Orsi, aki a Turbinának a koncertszervezője, ő meglátta ebben a fantáziát, hogy egyébként ezt így fordítsuk át akkor élőbe, és csináljunk belőle egy 25 elején egy valódi fesztivált.
Annak voltok, hogy ez az uborka szezon időszakára lesz szervezve ez a fesztivál?
Azért január jellemzően tényleg így mindenkinek így az uborka szezon a zeneiparban, és nagyon nem szoktak kijönni új felvételek, új lemezek, koncertek is sokkal ritkábban vannak valamiért, és egyébként pont ezt a lukat egyébként nagyon sokan az utóbbi, hát, két évben azért úgy próbálják ki használni, hogy hát, ha mégis van igény arra, hogy ezeket ezt a hiátust így valahogy ki lehessen tölteni.
Látjuk azt, hogy nagyon sok újfajta fesztivál van. Most látunk egy ilyen intimebb közeget, ahova szintén egy fesztivált fogtok szervezni. Ezzel együtt meg arról beszél mindenki, hogy másképp járunk fesztiválokra, több a külföldi a Sziget Fesztiválon, mint a magyar, drágák a fesztiválok, és nem látogatunk úgy koncerteket, mint azelőtt. Szóval, hogy ezt számba veszitek-e, amikor fesztivál szervezésről vagy koncertmenedzsmentről van szó, és ha igen, akkor hogyan lehet ehhez a trendhez igazodni? És a mostani feltörekvő fesztivál szervezőknek mit ajánl a majdnem híres Rocksuli?
Kicsit visszaugrom az időben, tehát amikor elkezdtük ezt annó, tehát 2008-ban, akkor nagyjából megvoltak azok az elvek, hogy mi alapján dolgozunk és működünk, és egyébként a mai napig így működünk. Viszont a tananyagunk az egy rendkívül élő és folyamatosan változó valami. Nyilván vannak benne alaptézisek, menedzsmenttel, meg ilyen dolgokkal kapcsolatban, de azért azt látjuk, hogy nagyon sok mindent így fél évente újra kell írnunk, és újra kell fogalmaznunk, vagy ki kell egészítenünk. Például királyék nem tudják, hogy van egy keresztély folyamunk, nekik például a szerzői jogi órájuk a mostaniaknak, az első fél éveseknek egy 45 perces mesterséges intelligencia blokkal bővült ki, mert hogy annyit változott fél év alatt. Tehát,
ezt akartam kérdezni a kockázatelemzésnél, hogy például azt használjátok el, tehát egy fesztivál szervezésnél, most már a fesztivál szervezés oktatásánál beépíthető modul-e az AI? Ezek szerint igen a válasz?
Igen a válasz, abszolút. És hát értelemszerűen így a fesztiválokkal kapcsolatos történések is, pont az, ami valószínűleg majd most kijön a zeneipari jelentésben, ami feltételezem így mostanában fog így a nyilvánosság elé kerülni, ott is erről eléggé részletesen fognak majd írni. Ezeket abszolút figyelembe kell, hogy vegyük és vesszük is figyelembe. Most például jövő év elején, első felében lesz egy Fesztivál Akadémia kurzusunk, ami egy 3 hónapos alkurzusa, így a majdnem híresnek. Abszolút figyelembe kell vennünk azt, hogy jelen pillanatban mik a magyarországi trendek és előrejelzések.
Beszélünk még a Bedroom Fesztivál fellépőiről? Bunkómen és Gyökér, Wolf Flash, akinek teljesen értetetlenül VX Flash-ként van írva a neve. Nem baj, Balázs, majd mi vagyunk a boomerek. Koli, Mádava Trio, Slapstick, Hari, Drama Jam. Szóval, hogy ők kicsodák, mi a közös bennük, és hogyan találtatok rájuk?
Hát talán azzal kezdenénk, hogy ebben az időszakban nagyon nehéz a booking és a bookolás, mert nagyjából mindenkinek legalább egy évvel előtte be van a naptár tárazva, és ott minden fel van írva, van akinek 2027-re már megvan, hogy jó, hova van, megy.
Igen, persze.
De nyilván voltak előadók, akiket biztos, hogy szerettünk volna hívni, és az egyik az például a Kolosék, és annak nagyon hálásak is vagyunk, és örülünk is, hogy ők eljöttek, mert szerintem ő az egyik, aki ez a legközelebb áll ez az egész, mert szerintem nálam mindig jelen volt ez az intim és közelség a közönséghez. Szóval őt nagyon szerettük volna, azért mert nagyon beleillik a profilba, és a többiek, mondjuk a pénteki napról, ez egy hip-hoposabb nap, ott pedig tényleg csak azt néztük, hogy kik azok a feltörekvő tehetségek, akiknek mi teret tudunk biztosítani, és ők lettek azok. A szombatra inkább Boldi tud beszélni, mert az közelebb áll hozzá zeneileg.
Igen, most így azt néztük, hogy így az ilyen hip-hop, mint tágműfajt kicsit körbepárnázta ez a két nap, tehát van egy ilyen nagyon rappelősebb nap, és azután van egy ilyen R&B, soul, jazz, funk nap, ami ugye a Hari Drama Slapstick és a Mádava Trio. És majd szerintem ebbe a térben mi így ki szeretnénk próbálni más műfajokat is. Most azt néztük, hogy 2 nap, 6 fellépő, lehet, hogy kicsit szűkebbre kéne fogni a műfaji kísérletezést, és azért inkább csak körbepárnáztunk egy ilyen tág műfajt.
Igen, meg ilyenkor az is nagyon nehéz, hogy a headlinerhez hogy tudunk igazítani embereket, mert nyilván az az első szempont, hogy akkor ki a headliner, mert az neki is fontos, hogy milyen emberekkel játszik. Nagyon fontos, hogy milyen a napközbeni dinamika, és ez mind ezen áll, vagy bukik.
Az egész biztos, hogy nagyon nehéz dolguk volt, hogy a line-up meglegyen. Arról nagyon sok vita volt például, hogy, de jó értelemben véve, hogy valóban az egyik közönség az hajlandó-e megnézni vajon a másik előadót is, és mennyire vannak átfedések, vagy mennyire van nyitottság a közönség részéről is vajon, hogy megnézi a következő előadót.
Örülök, hogy át tudtuk beszélni így a fesztivál szervezésnek a januári aspektusait, mert ez valóban új. Bedroom Fesztivál, január 10-11, Turbina, 2025 első budapesti fesztiválja, és akkor ott Tali. Nagyon köszi, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen, hogy itt láttunk.
Kramer Királlyal, Vida Boldizsárral és Bihari Balázsral beszélgettünk az imént. Ez volt már a Szabad Esés, legyen szép estétek, vigyázzatok egymásra és magatokra. Czoller Andi nevében is elköszönök, találkozunk holnap. Szevasztok!